Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa október 7-ére, hétfőre böjti és imanapot hirdetett a békéért. Október 2-án a Szent Atya szentmisét mutatott be a Szent Péter téren, a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése 2. ülésszakának megnyitása alkalmából. Homíliája végén Ferenc pápa október 7-ére, a Hamász és Izrael közötti háború kitörésének első évfordulójára, böjti és imanapot hirdetett az egész világ békéjéért. Ferenc pápa felhívására válaszolva az Egri Főegyházmegye október 7-én csatlakozni kíván a meghirdetett böjti és imanaphoz, melyet a békéért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon kiki lehetőségeihez mérten, böjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek felhívásában. Megszületett az Európai Népek Szövetsége, amely békét akar, jelentette ki Matteo Salvini, aki a Patrióták Európáért politikusainak beszéde után zárta a Liga nagygyűlését a Lombardiai Pontidában. A Liga vezetője kijelentette, sem ő, sem az európai patrióták nem adják fel a törekvést a békére, a szabadságra, a nemzeti döntéshozatalra és a biztonságra. A Pontidában tartott találkozót az 1571. október 7-én Lepantónál győztes Szent Ligához hasonlította. A baloldal békét hangoztat, de a háborút finanszírozza. Jogokat követel, de megfeledkezik kötelességéről, mondta, és ide sorolta annak biztosítását, hogy az európai városokban biztonságban lehessen sétálni az utcákon. Matteo Salvini hangsúlyozta. Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen Soros György az egyengondolkodás, az eltörlés kultúrája és a gender ideológia képviselői indítottak támadást. Az európai baloldal és a brüsszeli bürokraták ma együtt büntetik Magyarországot, mert nem engedjük be a migránsokat, mert megvédjük Európát, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Matteo Salvini vezette Liga nagygyűlésén a Lombardiai Pontidában. A magyar kormányfő, aki a nagygyűlés díszvendégeként szólalt fel több más európai, jobboldali politikus mellett, hangsúlyozta. Magyarország 200 millió euró büntetést kapott, minden nap 1 millió eurót fizet, mert nem engedi be a migránsokat. Ez szégyen, ez Brüsszel szégyene, fogalmazott. Hozzátette azonban, ha tovább büntetnek bennünket, akkor a migránsokat Budapestről Brüsszelbe fogjuk szállítani. Az aradi vértanúk vére pecsételte meg azt az elkötelezettséget, amely már csak nem 2 évszázada meghatározza a magyar nemzet karakterét. A szabadságot, az önrendelkezést és a nemzeti identitás iránti feltétlen hűséget, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten a Fiumei úti sírkertben. Zsigmond Barna Pál az aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen a Battyányi mauzóleumnál hangsúlyozta. A 13 aradi vértanú nem csupán a múlt, hanem az élő üzenet a jelen számára is arról, hogy a szabadságot és a függetlenséget soha nem adták könnyen. Küzdeni kell érte, védelmezni kell és meg kell érteni, hogy azok, akik a szabadságot korlátozni akarják, mindig új formában jelennek meg. A tehetséggondozás nemzeti ügy, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika közlése szerint az elmúlt 16 év alatt 37 milliárd forintot fordított a kormány tehetségügyre. Ebből az összegből 19 milliárdot a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból tudtak a fiatal tehetségekre fordítani, nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében. Hozzátette, tehetségügyben az intézményrendszer is nagyon szerteágazó. A Tehetségközpont és a Nemzeti Tehetségprogram honlapjának a feladata az, hogy ezeket összehozza és láthatóvá tegye, az érdeklődőknek minél több információt adjon. Végül az időjárásról. Hétfőn hazánk nagy részén már napos, csapadékmentes időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, északkeleten azonban várhatóan csak a déli óráktól csökken a felhőzet. A délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül, délnyugaton egy-egy erős lökés is lehet. A hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Jójárt György nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel készült beszélgetésünket a ceglédi orosz fogolytáborról. Jójárt Györgynek és szerzőtársainak 2013-ban jelent meg a Kossuth Múzeum gondozásában a Téglákba vésett történelem című könyve. A mű a II. Világháború végén Cegléden létesített szovjet fogolytábor történetét és különleges dokumentumait dolgozza fel. A ceglédi laktanya épületeinek vakolatlan téglafalaira sok fogoly feliratokat írt vagy vésett. A falakon körülbelül 1500 felirat maradt meg, tekintélyes részük jó állapotban. Beszélgetésünk mostani részében szó lesz a tényleges felvésett szövegekről, a helytörténész édesapjának szerencsés szökéséről, valamint szó lesz még Cegléd Kossuth kultuszáról is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien.
A édesapjának a sorsáról tudna mondani egy-két mondatot, hogy ő akkor Gödöllőn volt, és vele mi történt?
Gödöllőn volt, ő orvos volt, és egy engélkedőn volt, ott ágyban alhatott. Hát ott igyekezett mindenki segíteni, akin tudott. Például az én későbbi osztályfőnököm is a gyengélkedőre került, egy hatalmas tájó volt a nyakán. Ott volt a Szabóni József fülorgégész, aki később Szegeden engem oktatott az egyetemen.
Akkor a Jójárt név, az jól csengett a Jójárt név.
Hát Cegléden igen, Cegléden nagyon sokan ismerik ezt a nevet. Hát itt 70 vagy 80 évig folyamatosan volt egy Jójárt nevű gyermekorvos.
Meg az édesapja alapította itt a gyermekegészségügyi központot? Miskolcon,
igen, a Velkei László egészségügyi központban. A Velkei László egyébként ceglédi. És az ő bátyja volt az osztályfőnököm.
Kicsi a világ.
Tehát jól ismerjük egymást. Egyébként 10 voltak a Várkelyek testvérek. Erről tud?
Igen, és ő ott nyugszik a avasi római katolikus templomban, mert ő támogatta is az építkezést. Tehát akkor a édesapjára visszatérve, akkor ott tartottunk, hogy...
Később, amikor meggyógyult az Imre, akkor is ott maradt a gyengélkedő, apám megosztotta vele az ágyát. És azután, amikor hirdették, hogy lehet jelentkezni a hadseregbe, apám jelentkezett, a táborparancsnok nem engedte, hogy szükség van rá itt, mint orvosra. És akkor volt egy... Ott haboztak, nem tudták, hogy mi ez.
Hány éves volt az édesapja akkor?
Hát ő 904-ben született. Tehát 44-ben, vagy akkor már 45-ben, hát akkor 40-41. Évében volt. Tehát akkor ő, volt ott valaki, aki jelentkezett, aztán megbánta. És akkor apám cserélt vele. Tehát levette a szemüvegét, másnak adta a téli kabátját, mert szerencsére bundába fogták el. A úton menet közben is mondta, hogy mindig volt valami társa, amikor aludtak a bundában, hogy ketten aludtak. Egymást is melegítették, meg a bunda is melegítette őket. Tehát cserélte ezzel a illetővel, hát ugye kopasz volt, és valamit tette fejére. Tehát nem ismert rá a táborparancsnok, és így meglógott a táborból.
Utána már nem tudta visszahozatni?
Hát nem tudom, hogy próbálta egyáltalán mikor vette észre, hogy eltűnt. Erről nincs tudomásom.
És utána hogy folytatódott?
Hát a tápára került, ott volt a törzsennek, a hadosztálynak, és ott volt egy ilyen hadikórházszerűség, ott dolgozott. És mint orvos dolgozott, azután leszerelték novemberben. és akkor hazaér.
És csak azért vették fel az édesapjának a lányát későbbiekben, mert hogy a szanitéce volt a háború után.
Igen.
Ez az ávós.
Annak idején egy ávós százados, hogy sosem lehetett tudni, hogy mennyi hatalma van. Néhány századosnak több hatalma volt, mint egy nem ávós ezredesnek, vagy egy tábornoknak. Tehát nem mertek ellenkezni vele. Fölvették. Az ávós százados volt. Tehát minden képzettség nélkül tudja, akkor mindenki lehetett akár tábornok is, például Péter Gábor mindenféle katonai képzettség nélkül. Vagy a Farkas Mihály, annak sem úgy tudomásom szerint katonai képzettsége.
Igen.
De hát ő százados volt, és nem lehetett tudni, hogy milyen hatalma. Nem mertek ellenkezni vele. Fölvették. De hogy azért ne legyen teljesen igaz, a gyógyszerészkarra vették fel. De ugye az egy egyetem,
igen,
csak két kara volt neki, az általános orvosi és a...
Akkor a testvére, akkor az ön testvére gyógyszerész lett?
Nem lett gyógyszerész. Mert fűhöz fához szaladgált, és végül talált egy lányt, aki gyógyszerész akart lenni, de csupán kitolásból az orvosi karra vették fel. És valahogy elintézték, hogy cseréltek.
Azt a hihetetlen.
Hát darab-darab.
Igen.
Aztán a Jónás Imre, amikor jöttem egy tisztogatás, eltűnt. Tehát, amikor szükség volt rá...
A mor megtette kötelességét.
Akkor ide irányította a Jóisten.
A könyvével kapcsolatban azt kérdezem, hogy milyen fejezetekből áll?
Hát ebben első fejezetet a Pognár Zalán írta, aki ennek a témának a legfőbb, legnagyobb. Na, az első fejezetet a Reznák Erzsi írta, a múzeumigazgató, aki az épület történetéről beszélt, és arról, hogy hogyan derült ki ez a felirat.
Nem neki a beceneve a Kossuth né?
De.
Volt szerencsém vele is interjút készíteni még évekkel ezelőtt.
Igen, ő az akkor ismeri az Erzsit. Na hát ő írta az első fejezetet, ami elég rövidke fejezet. Egyébként úgy derült fény ezekre a feliratokra, hogy amikor az oroszok kitakarodtak innen, akkor egy őrzővédő KFT, vagy nem tudom akkor mi volt KFT-je volt, tehát őrzővédő társaság vigyázott a laktanyára, hogy nem tudom mit kellett vigyázni rá. És ott volt egy volt katonatiszt, egy leszerelt vagy nyugdíjazott katonatiszt, akinek föltűntek ezek a feliratok, és akkor januárban bement a múzeumba, akkor Kocsis Gyula volt az igazgató, hogy valami érdekes feliratok vannak a laktanyában, jöjjön már ki valaki, ezt nézze meg. Hát a Kocsis Gyula kicsit húzta a száját, hogy finoman fejezem ki maga, de hát fölöltözött és kiment, és akkor ő is megdöbbent, hogy milyen feliratok vannak. Ez a páncélos laktanyában volt. Hívott egy újságírót, akik ketten jöttek, egy ismert páros, a Kő András és Nagy Lambert. Ők egy újságcikket írtak. Egy olyan újságban, amely csak néhány példányt ért meg, aztán megszűnt. De ez az újság megvan, és ebben beszámoltak néhány feliratról. Több fényképet is közöltek, ezek közül három már nem volt meg, amikor én fényképeztem. És 11 nehánynak a feliratát nem találtam meg. Mert utána jött a nagy privatizálás, privatizálták ezeket az épületeket is, többet lebontottak, azokon voltak ezek a feliratok és ezek a fényképek. És én csak a maradékot tudtam fényképezni. Tehát becslésem szerint a feliratok harmada elveszett.
És csak a páncélos részlegben volt, vagy a másik oldalon is voltak téglák, tégleiratok?
Mind a két épület nyers tégla falazattal készült, nem vakolták be kívülről, és a nyers téglára mindenütt írtak arabok. És nem csak arabok, a katonák is, és az oroszok is. Tehát rengeteg felirat volt, és van azokon. Csak életveszélyes megközelíteni ezeket most, mert rongálták, betörték az emeleti ablakokat, ott lógnak az üvegtáblák, bármikor lezuhanhatnak.
Akkor jó lett volna, hogyha elkészítik ezt az emlékközpontot?
Jó lett volna, ha elkészítik. No, én kimenekítettem több száz téglát. Az első épületet egy Ukrajnában élő ember, Fóris József vásárolta meg, és lakóházá akarta alakítani. Úgy tervezte, hogy bevakolja az épületet, és belül lakásokat alakít ki. Hát én megkértem, hogy hadd vegyem ki a feliratos téglákat, hogy úgyis bevakolja, majd helyette egy másik téglát teszünk be. Megbeszéltem a polgármesterrel, hogy a város, én kiveszem, a város pedig bepótolja a téglákat. És akkor Fóris úrnak tök mindegy, hogy mit vakol be. Ki is szedtem, és idehaza pincébe tárolom ezeket a téglákat. Arra számítottam, hogy az emlékhelyre majd felhasználjuk. De az emlékhely egyelőre véglegesen kútba esett a terv. Tehát egy 1 milliárd 600 milliós tervet készítette.
Grandiózus.
Tehát fölösleges lett volna. Még kilátó is volt, csak hogy hova látott volna ki, aki oda fölmegy.
Vasútállomásra.
Hát odáig nem látott volna, nem volt olyan magas.
Ja.
Az épület tetején alakították volna ki. Tehát egy luxus tervet készítettek, ami biztos jó pénzt hozott a tervezőnek, de megvalósíthatatlan. És most már az az emléktábla jelzi csak a fogolytáblát, amit én csináltattam.
És azt lehet tudni, miért a református templomra került?
Nem az került a református templomra. A református templomnak kulákütözés emléktáblája készült. Annak pedig az a története, hogy ugye nem tudom hányban, már nem emlékszem, a kulákütözés emléknapjává nyilvánították Péter Pál napját. Volt már emléknap, de nem volt hol megemlékezni. És akkor én egy hirdetést adtam fel, hogy a kulák ivadékok jelentkezzenek, hogy egy emléktáblát állítsunk. Ha nem sok jelentkezett, a legtöbbet én személyes ügynökség alapján kértem meg, hogy vegyen részt az emléktábla állításban. Nem azért, mert nem tudtam volna megfizetni a táblát, akkor én is a nyugdíjamból megéltem, és még dolgoztam, a munkabéremben pedig futott a ilyesmikre, hogy könyveket írjak és kiadjak, meg emléktáblákat készítsek, vagy 5 emléktáblát készítettem. De azt akartam, hogy minél többen vegyenek részt benne, hogy a sajátjuknak érezzék, hogy ők beleadtak valamennyit. Volt olyan, például a feleségnek az unokatestvére, aki felajánlott, hogy a tábla felét kifizeti. Mondom, ne fizest ki, én nem azt akarom, hogy ketten csináljuk a táblát, hanem hogy minél többen csináljuk. Hát 10 000 forintot azért rántuk már. Akkor volt egy hölgy, aki meglátogattam, egy tanárnő volt, azt mondta, hogy ő kárpótlásként kapott földet, az egyéni bérletét itt adja a táblára. Mondom, ne adja ide. Hát adjon 1 000 forintot, vagy 2 000-et, hogy mindenki adhasson, aki akar adni.
Szép lett a tábla?
Ott van a református templom oldalán. Egy 70-100 cm-es fekete gránit tábla belevésett feliratta. Egy pillanat megmutatom. Ez az emlék.
Nagyon szép. És 2013-ban már sikerült.
2012-ben nyilvánították ezek szerint emléknappal.
Igen, és miért pont a református templomra került?
Én olyan helyet szerettem volna, ahol sokan látják.
Igen.
A református iskolának a bejárata a gyülekezeti házzal szemben van, és én a lelkész megkértem, hogy hadd tegyen fel a gyülekezeti házra, szemben az iskola bejáratával, hogy kijönnek a gyerekek, látják a táblát, hát előbb-utóbb elolvassák. És itt elég sokan járnak. Hát mondta, hogy jó, ő benne van, de a presbitérium kell, hogy döntsön. És a presbitérium úgy döntött, hogy a templom falára teszik. Mert azt a templomot a kulákok ősei építették, ezt a nagy templomot. És hadd legyen ott az ő emlékükre ez a tábla. És azért kerül bele a szövegbe az, hogy legtöbben reformátusok voltak. Szegléden 500-an voltak legtöbben reformátusok. Azért került a református templom oldalára. Nem azért, mert diszkvalifikálni akarnák a katolikusokat, és magam is katolikus vagyok,
igen.
Hanem azért, mert felajánlották.
Igen, és így Szegnédnek ez a legnagyobb temploma.
Ez a legnagyobb templom, és a legforgalmasabb, a főtele.
Igen.
Tehát itt van a legjobb helyen szerintem, csak én nem ismertem kérni. Ők ajánlották fel. Na most, igen, aztán egy éves évfordulóra egy konferencia gyűlt össze, és annak az anyaga van, ebben meg még én egy csomó interjút készítettem a gulák ivadékokkal, mert ahogy jártam gyűjteni a pénzt, akkor azt mondta a Reznák első, hogy hát ha már úgy is megy hozzájuk, akkor vegyen föl interjút velük. És akkor egy interjút készítettem velük, egy füzetbe beírtam.
Most esik le, hogy akkor két kolléga beszélget most egymással? Vagy ön is riporter valamilyen szinten?
Hát igen, hát sok interjút készítettem, kellett gyűjteni az anyagot. És akkor a Hánka Levente lelkész írt egy előszót, abból vágtam ki ezt a, olvass el ezt a nagyon szép szöveget.
Élet, föld, Isten, az ember számára mélyen összetartozó, egybegyökerező ez a három. Ha az életet akarják rombolni, rombolják az Istenbe vetett hitet, vagy rombolják a földhöz való tartozást. És rombolták is a templomot, a hitet, a földet, a földhöz tartozást, mikor melyiket. Volt, hogy csak az egyiket, volt, hogy mindhármat. Minden igazságtalan szenvedés Krisztus keresztjébe van oltva. Tényleg nagyon szép.
Ugye szép szöveg.
Nagyon szép. Ez a vidék, ez így mennyire hányattatott sorsú, hogy látja, hogy a második világháború, első világháborúban mennyire vérzivataros helyen beszélgetünk?
Az első világháborúban Magyarországon nem voltak harcok.
Akkor mennyi embert vittek el esetleg katonának?
Hát sokat. A hősi halottak száma meg majdnem 1940 vagy 60 az első világháborús hősi halottak száma. Egy emlékművük van a Strandra gimnáziummal szemben a sarkon. A második világháborúban már itt zajlott a front, de nem voltak nagy harcok Szegléd környékén.
Bombázás?
A bombázás az volt, ugye a vasúti csomópont, több bombatámadást kapott a vasút is pályán, az állomástól nem messze volt a Nagymalom, amit szintén lebombáztak, több napig égett. És amikor bombatámadás kezdődött, a vasút állomáson megépített óvóhelyre menekült egy csomó ember, és az teli találatot kapott. A bomba beszakadta, tehát a födémet átütve beszakadt az óvahelyre, 49-en haltak meg ott.
Zsidó lakosságot mennyire vitték el, vagy itt mi történt?
A zsidó lakosságot összegyűjtötték, eleinte ugye összezsúfolták őket kevés lakásba, tehát sok lakást elvettek tőlük, és kevés lakásba, végül a zsinagóga körül, és a zsinagógában gyűjtötték összeiket, aztán elszállították.
Szám szerint tudunk valamennyit?
Hát körül 901-nehány zsidó szeméről tudunk, hogy annyin értek Szegléden, és az adatok szerint 600 valamennyin pusztultak el, vagy legalábbis nem tértek vissza. Ezt nem tudom, mennyire pontos az adat, ugyanis a zsidók egy része nem az eredeti lakhelyére tért össze, akkor már lehetett Palesztinába is menni. Nem tudom, ez az adat forog közkézen, hogy 600 valamennyi, nem tudom teljesen pontosan.
És ugye akkor tudjuk, hogy a Ceglédnek a Kossuth kultusza az, ami még máig is nagyon él.
Igen, ez valami, nem is tudom milyen díjat nyert, az Erzsi tudja, hogy a UNESCO vagy fölkerült a valamilyen listára. Hát erre nagyon büszke az Erzsi, mert ezt ő vívta ki.
És akkor Kossuth meg itt volt toborozni.
Hát igen, úgy kezdődött a Kossuth kultusz, hogy amikor Jelasics rátámadt az országra, és Kossuth az országgyűlésben támogatást kért, és akkor mondta azt a híres mondatát, hogy leborulok a nemzet nagysága előtt. Cegléden kezdte a toborzást azért itt, mert idáig Szolnokig volt vonat. És akkor Cegléden kiszállt. Itt több ezer ember jelentkezett a polgárőrségbe, illetve a nemzetőrségnek hívták, és a hadseregbe. Őket behívták, és leszállították Jelasics ellen, de már akkor a Pákozdi csata lezajlott, és ő nekik az a feladat jutott, hogy a tartalék hadsereget azzal szemben álljanak föl, de hátra nem került a sor, végül hazajöttek. Azután Kossuth kormánya néhány napig szegvéden tartózkodott, amikor Debrecenbe vonultak vissza. És az egyik épületen van emléktábla, amelyik...
Akkor nem volt igaz, hogy az erkélyről beszélt?
Az nem itt volt, az Pozsonyban volt, az Ördfa fogadón volt az az erkély. És ott mutatta be Batthyány Lajost.
És itt a ceglédiek nem hiszik azt, hogy itt ennél az emlékműnél az, ott volt egy erkély, és onnan beszélt? Nincs
nem,
ilyen?
Nem is állt az az épület akkor.
Igen.
Földszintes épület, akkor itt van.
Igen, itt látszik is, hogy nincs a háttérben épület.
A református templom még akkor, látja, sátortető volt rajta, nem volt befejezve.
Na, ezt nem tudtam, hogy a római az hamarabb állt, mint a református.
Hát, eredetileg a mohási vész után áttért az egész város református hitre a lelkészsel együtt. És akkor a templom református lett. 1700-es évek végén visszakövetelték a katolikus, és vissza is kapták. Akkor kijelöltek egy helyet a reformátusoknak, hogy hol építhetik fel a templomukat, ahol most volt, de egy kicsi templom volt. Később engedélyezték, hogy tornyot is építsenek hozzá, de ezt nem a templomhoz építették, hanem külön. Az volt a szerencse, amikor leégett a templom 1834-ben, a torony éppen maradt. Akkor tervezték meg ezt a mostani templomot, Hild József tervezte, de óriási. Állítólag Magyarország vagy a legnagyobb, vagy a második legnagyobb református templom a debrecenivel vetélkedik. Hát attól függ, hogy lépköbmétert számítunk, vagy befogadóképességet, vagy négyzetmétert, nem az én feladatom eldönteni, melyik nagyobb. Mind a kettő nagyon nagy. És akkor azt a tornyot használták föl az egyik toronyként. A másik pedig ugyanúgy épült szimmetrikusan, és hozzá az épület, amit nem tudtak befejezni, mert iszonyú költség volt, nem tudták megtenni. Csak lassan épült fel, ott már a másik torony is látszik ezen a festményen.
Ki készítette ezt a festményt?
Túri Gyula.
És az hol van most ez a festmény?
A festmény? Hát talán a Kossuth Múzeumban. Igen, a Kossuth Múzeumban, a CKM, a Ceglédi Kossuth Múzeum tulajdonában nincs kiállítva. Azt hiszem legalábbis.
Lehet, hogy restaurálják.
Nem tudom. No, és itt van a emléktábla, amikor a Kossuth kormány Cegléden székelt néhány napig, 49. július 2-től 9-ig. Azután jöttek az oroszok, és akkor visszavonultak. Nem is Debrecenbe, akkor Szegedre vonultak vissza.
Igen.
A Debreceni az máskor, korábban volt.
Önnek van olyan tégla felirata, ami így nagyon önbe is belevésődött, és nagyon sokat gondolkodott rajta, vagy olyan, hát ez csúnya szó is, hogy személyes kedvence, de ami úgy közel áll önhöz.
Hát nincs a birtokomban, az bent van a helyén, mert én csak a huszárlat egy egyik épületéből menthettem ki a téglákat, és ez nem ott van. De egy kedves versike az, ami engem a legjobban megfogott, illetve kettő is van. Egyik az meleg otthon terejtett asztala, vajon mikor lesz számunkra? Vetett ágy, puha takaró, mikor lesz ismét, ó? Asszonyi karok ölelése, kisgyermekünk nevetése, lesz-e életünk vígzenéje? Nem írta alá, hogy ki készítette ezt a feliratot. Hát ez nagyon meghatott engem, de van másik is, amit felolvasok mindjárt. Úgy kezdődik, hogy szitakötő, színes szárnyú sejembogár, szivárványos színekre száll. Nincs is tovább, itt a vége. És most valami nagyot mondok, egyszer-egyszer kis időre, csak ameddig éled őre, színes szárnyú sejembogár, leszek-e még én is boldog? Hát ilyenekkel foglalkoztak a rabok, valamivel el kellett tölteni az idejüket.
Ezt mivel lehetett felvésni? Mivel tudták ezt fel?
Hát, nem tudom, valószínűleg valahonnan szöget szereztek, de lehet, hogy egy üvegcseréppel, vagy az Isten tudja mivel. Vésőjük biztosan nem volt, de nézzenek milyen szép véset.
Nagyon gyönyörű.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Jójár György nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel készült beszélgetésünket a ceglédi orosz fogolytáborról. További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivian.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a női változókor és a depresszió összefüggéseiről kérdezte Koch Máriát, a Hello Climax orvosi program alapítóját, menopauza kutatót, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami egyrészt sokakat érdekel, érint, de mégis egy olyan téma, ami talán tabu témának számít jelen pillanatban is, kevés figyelmet kap?
A téma talán abban az értelemben lehet tabu, hogy nem nagyon ismerjük fel, illetve az ilyen típusú problémákról nem szívesen beszélünk. És szerintem itt a nem felismerésben, akár az érintett nők általi nem felismerésről is szó van, illetve arról is szó van, hogy a szakemberek is ritkán ismerik fel a menopauzális depressziót, tehát teljesen más típusú előzményekhez kötik. Tehát ebben az értelemben talán újszerű is lehet, amiről mi most beszélgetünk, de mindenképpen figyelemfelhívó.
Orvos kollégákkal tartottatok előadást a Magyar Pszichiátriai Társaság kongresszusán egy általatok összeállított Klímax tematikájú blogban. Önmagában már az is egy elismerés, hogy egy ilyen programra, egy ilyen orvosszakmai programra meghívást kaptatok, és tudtok erről a nagyon fontos témáról beszélni?
Mindenképpen, hiszen ez egy elég újkori történet, hogy elkezdünk párhuzamot vonni a menopauza különböző hatásai közé, és teljesen újszerű elemként jelenik meg, hogy hogyan hat a pszichére a depresszió, és ez mindenképpen egy nagy érdem, hogy egy ilyen figyelemfelhívó blogban tudtuk tájékoztatni a szakembereket arról, hogy mik a tudomány és a kutatás legújabb eredményei, illetve maguk a nők hogyan élik meg ezt az időszakot, és milyen elvek mentén érdemes párhuzamot vonni a depresszió, illetve a menopauza tünetei közé.
Munkatársaiddal egyet ebben több előadást is tartottatok, és azt lehet olvasni utólagosan, hogy bizony a szakemberek köréből is nagy érdeklődést, helyenként döbbenetet váltott ki.
Ez így van, hiszen én a munkavilágából vittem olyan felméréseket és kutatási adatokat, amik egyértelműen bizonyítják, hogy a menopauza pszichés hatásai milyen következményekkel járnak a munkavégzés minőségére. Tehát például az általunk megkérdezett nők több mint 77%-a mondja azt, hogy napi szinten és rendszeresen zavaró tényező az a sok tünet, amit ők éreznek, illetve még talán egy döbbenetes szám arról, hogy a nők több mint 81%-a nem meri megosztani, főleg a munkahelyi vezetőjével azt, hogy mit él át a munkahelyen, hiszen attól tart, hogy csökkenő teljesítményként fogják értékelni ugye az ő állapotát, és azért fél attól, hogy nem tud megfelelni a munkahelyi kihívásoknak. Tehát ezek az összefüggések nagyon fontosak, hogy rávilágítsunk, és már itt láttam azt, hogy milyen hatást vált ki a szakemberek körében, akár csak ezeknek a tényadatoknak az ismertetése. De szó volt még az agyi ködről, ami ugye szintén jelentősen befolyásolja azt, hogy hogyan tudunk helytállni napi szinten, akár a munkavilágában, vagy abban a sok többes szerepben, ugye, amiknek a nőknek meg kell felelniük, illetve szokás alapon úgy érezzük, hogy meg kell felelnünk. És ugye szó volt az étkezésről is, amiről ma már szintén tudjuk, hogy milyen nagy mértékben befolyásolja a közérzetünket változókorban. És ugye talán a legizgalmasabb téma az volt, amikor szóba került az, hogy milyen pszichés hatások érik a nőket változókorban, és miért érdemes párhuzamot vonni, például a perimenopauzális depresszió és az egyéb depresszív tünetek közé, hiszen erről valóban úgy tűnik, hogy a szakembereknél meg nincs túl sok információ.
A vállalati menopauza programotokról tartottál tulajdonképpen előadást, illetve az ott tapasztaltakról. Ennek valóban van egy ilyen üzenete, és ezt ma egy munkavállalónak, egy munkahelyen valóban ez egy megfogalmazás, fogalmazott fő üzenet, hogy változó korban lévő nő, akinek tünetei, ilyen-olyan tünetei vannak, az igenis értékes, értékes vagy a munkahelyeden? Ezt közvetíteni kell?
Muszáj közvetíteni, hiszen ha most elvonatkoztatunk a menopauzától, akkor szintén van egy olyan markáns jelenség, amivel szerintem mindenki találkozott már, hogy a 40-50 év fölötti munkavállalók egyre inkább elértéktelenednek. Talán mostanában indul el egy olyan pozitív trend, hogy igenis szükségük van rá a munkavilágában ezekre a munkavállalókra, hiszen tapasztaltak, hatalmas tudással rendelkeznek, és a többségük lojális, hiszen nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy 50 év felett kezd el bárki munkahelyeket váltogatni. Ez a korosztály más stabilitásra törekszik, arra törekszik, hogy érdemi munkát végezhessen, és azt el is ismerjék. Úgyhogy én remélem, hogy ez a pozitív trend, ez egyre inkább erősödni fog, de hogyha erre ráépítjük még a változókori élethelyzetet, és azokat a tüneteket, amelyekkel az a közel másfél millió nő megküzd évről évre, akkor gondoljunk csak bele, hogy ez a másfél millió nő, ez valahol megjelenik a munkavilágában. Tehát attól eltekinteni, hogy a napunk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, vagy legyünk vállalkozók, de akkor is tárgyalunk, munkát szervezünk és teljesítünk, akkor mennyire nehezített pályán mozognak a nők ebben az életkori szakaszban. Tehát muszáj, hogy erre fókuszáljunk, és amíg a munkahelyi vezetők nem értik meg azt, hogy mi történik a nők szervezetében, és a kollégák sem ismerik fel azt, hogy adott esetben egy 40-50 éves nő milyen tünetekkel küzd, addig nem tud pozitív változás elindulni a munkahelyi környezetben sem. Tehát ennek a kommunikációja, illetve ez a fajta megértés, az, hogy empátia és segítő szándék alakuljon ki, az elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a nők ne érezzék azt, hogy kényszer alatt kell dolgozniuk, teljesíteniük, és erről nem beszélhetnek.
És akkor én kiegészíteném azzal, hogy természetesen ezek a hölgyek jelentős része természetesen családanya, tehát otthoni környezetben is meg kell, hogy állják a helyüket.
Ez így van, ez az a bizonyos többes szerep, amiről beszéltünk, hiszen csak gondoljunk bele, ez a korosztály, én szendvics korosztálynak szoktam magunkat hívni, hiszen szerencsés esetben a szüleink még élnek, de egyre kevésbé aktívak. Tehát egyre inkább a mi támogatásunkra szorulnak, és lehetnek akár már nagykamasz, vagy felnőtt gyerekeink is ebben az életkorban, viszont az ő életbe való elindításuk, az ő iskoláztatásuk, az ő támogatásuk szintén még nagy részében ránk hárul, és leginkább kire marad idő ő rájuk, illetve az egyéb feladataink ellátása is magunkra a legkevésbé. Tehát ezért is van, hogy későn vesszük észre azt, hogyha valami probléma van velünk nőkkel, illetve nem is szívesen fordítunk magunkra figyelmet, hiszen akkor nem marad idő másra.
Hogyha fő témánk ebben a beszélgetésben a női változókor, illetve a depresszió összefüggései, akkor ha visszatérünk a Pszichiátriai Társaság kongresszusán tartott előadásotokra, dr. Blaskó Ágnes előadásából több tényadat is kiderült, amelyek nagyon beszédesek, néhol azt gondolom talán riasztóak is, megosztanál a hallgatóinkkal?
Igen, nagyon fontos, hogy tudjuk ezeket a tényeket, mert a helyes diagnózis és a helyes terápia felállításában nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a depressziós tünetek azok nagyon nagy mértékben 16-szoros gyakorisággal érik a 40 és 50 életévét megélő nőket, tehát jóval magasabb a depressziót megélők aránya ebben az életkori szakaszban, és a visszatérő depresszió is sokkal nagyobb mértékben érinti a 45-54 éves kor. Osztályt. Hogyha valaki nem élt még el depressziós tüneteket, akkor ebben az életkori szakaszban, amikor a perimenopauza elindul, akkor jóval nagyobb a valószínűsége, akár ötszörös valószínűsége is lehet annak, hogy a nők depressziós tüneteket fognak magukon tapasztalni, és hogyha összehasonlítjuk a fiatalabb és az ennél idősebb korosztállyal, akkor nagyon-nagyon meglepő ez a szám, hiszen egy ötszörös szorzó azért már elég magas érintettségi számot tud mutatni. És ugye, ha csak a társadalmi és a pszichológiai kezelésre szánt költségeket veszük, akkor ugye ezek mindig is nagyon magasak voltak, de nagyon nagy mértékben hárulnak a családra, a közösségekre is, ugye akár a munkahelyi közösségekre is, tehát nem csak azért árt ezekkel a számokkal tisztában lenni, mert az érintettek száma magas, hanem azért, mert ebből is látszik, hogy mindannyiunknak feladata van ezzel. És hogyha hozzáveszek még egy elég riasztó tényadatot, akkor olyan mértékben el tud hatalmasodni a menopauzális depresszió is a nőkön, hogy évente 40-59 éves korcsoportban majdnem 150 öngyilkosság történik. Tehát ez az érintett a legnagyobb érintetti korcsoport, tehát ez az érintetti szám a legnagyobb ebben a korcsoportban, és rögtön utána a 42 és 52 év közöttiek következnek, mint érintettek. Tehát itt a háttérben azért látnunk kell, hogy a nemi hormonok biológiai változásai, és egyéb szociális nyilván, és pszichés tényezők is szerepet játszanak. És hát ezek a tünetek gyakran sokkal súlyosabbak, mint az egyéb depressziót okozó tünetek. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen segélykiáltás, illetve egy nagyon erős figyelemfelhívás volt a részünkről az, hogy dr. Blaskó Ágnes beemelte témaként ezt a témát és ezt a területet az előadásaink közé.
És hogyha már segélykiáltásról vagy figyelemfelhívásról beszélsz, akkor egy kicsit térjünk már vissza a kongresszusra. Kíváncsi lennék a pszichiáter orvosok véleményére. Azt mondtad, hogy nagyon tanulságosak és sok esetben döbbenetet kiváltó előadásokat tartottatok. Mit mondtak ők ezzel a problémával szemben? Nekik is ilyen komoly feladatuk van, lehet a jövőben.
Elsősorban úgy érzem, hogy arra sikerült a legjobban rávilágítanunk, hogy a menopauzális depresszió kezelésében alternatív utakat kell választani. Tehát a menopauzális depresszióban szenvedő nő nem feltétlenül reagál jól a szokásos antidepresszívumokra. Tehát ezt mint tény érdemes minden szakembernek rögzíteni, tehát a kivizsgálás és a nőkkel való beszélgetés spektrumát ki kell szélesíteni az ilyen irányú kérdésekre is. Tehát az ő státuszokat fel kell mérni ebből a szempontból is, hogyha azt látják a szakemberek, hogy a nő mondjuk életkora okán érintett lehet a menopauzában, akkor muszáj az ilyen típusú kérdéseket is feltenni, és ez irányban akár különböző vizsgálatokat is elvégezni. Miután az antidepresszívumokra általában nem reagálnak jól, ezért előtérbe kell, hogy kerüljön a hormonális terápia felvetésének a lehetősége, és ahhoz, hogy a szakember ezt átlássa és jól tudja kezelni, azért ezeknek a tényeknek a birtokában kell lenni. Tehát itt láttuk azt, hogy a leginkább egy figyelemfelhívóra sikerült ez a jelenlétünk és ez az előadássorozat, mert ezek a tények nem feltétlenül vannak tudatában a szakemberek, úgyhogy ez volt talán a legnagyobb újdonság vagy figyelemfelhívás, amit sikerült elérnünk, és ezzel kapcsolatban kaptuk egyébként a legtöbb visszajelzést.
Ennek az előadás sorozatnak, Marika, lesz egyébként folytatása, mert hogy ez a probléma azért sok orvosi szakterületet érint.
Nagyon remélem, hiszen egyre többször tapasztalom én is azt, hogy meghívnak olyan témákat taglaló kongresszusokra és szakmai programokra, ahol a menopauza téma és nagyon fontossá válik, illetve remélem, hogy egyre fontosabbá válik a szakemberek számára is, hogy be tudjuk vinni azokat a terepen szerzett tapasztalatokat, amelyek a nők kezelésében keletkeznek, és amelyekkel mi rendelkezünk. Tehát mi folyamatosan végzünk kérdőíves megkérdezéseket, különböző mini kutatásokat, pontosan azért, hogy felmérjük, hogy a nők számára milyen kezelési módok relevánsak, melyek azok, amelyek beválnak, illetve a tüneteiket hogyan élik meg, és az milyen hatással van a mindennapi életükre. Egyébként már itt ezen a kongresszuson kaptunk egy külföldre szóló meghívást őszre, hogy ezt a tematikát vigyük el egy külföldi kongresszusra, és hát az egyeztetések erről már elkezdődtek, úgyhogy remélem, hogy nem csak itt, hanem itthon is lesz ennek a tematikának folytatása.
A Hello Climax program keretében felhívod az érintett nők figyelmét arra, hogy nagyon fontos, hogy álljunk ki magunkért konzekvensen, és csak akkor fogadjuk el a diagnózist, illetve a javasolt megoldás terápiát, hogyha teljes körűen kivizsgáltak, és a kiváltó okokban nincsen kétségünk, mert hogy ennek ellenpólusaként sok esetben azt tapasztaljátok, hogy akár egy munkahelyen az jön szembe a változókorban élő nővel, hogy pánikolsz, szomatizálsz, vagy akár hisztizel?
Igen, ez így van, és én nagyon hiszek abban, hogy azok a tapasztalatok, amelyekkel mi nők átesünk, akár gondolok az én menopauzális tapasztalataimra, tüneteimre, amikor hónapokig munkaképtelen voltam, és én nagyon erősen elgondolkodtam azon, hogyha én nem szabadúszó lennék, akkor az én munkahelyem hogyan tolerálta volna az én munkából való kiesésemet? Visszavett volna engem? Helyettesített volna, vagy örökre elbúcsúzott volna tőlem? Tehát ha én akkor nem állok ki magamért, és nem kezdek el erről nyíltan beszélni, ezzel elérve azt, hogy több száz, majd az évek alatt több ezer nő csatlakozott hozzám, és már együtt tudunk arról beszélni, hogy mit élünk át, és milyen segítségre, támogatásra van szükségünk, akkor hiába van egy ember, vagy két ember, aki erről beszél, ha nem tudunk mi nők karakánul kiállni egymás mellett, és tényleg a tabuk felett páros lábbal berúgni, annak most már nagyon itt van egyébként az ideje, akkor hogyan várhatjuk el a társadalomtól azt, hogy radikális változások legyenek? Tehát a társadalmi változások egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy mindig nagyon lassan történnek meg. Tehát ha nincs hozzá indikátor, ha nincs hozzá olyan tényalapú és tudásalapú kommunikáció, ami hitelesíti a nők üzeneteit, akkor ezek a változások évtizedek alatt vagy évszázadok alatt következnek be, mint ahogy látjuk is, hogy ennyi idő kell egy-egy radikálisabb változáshoz. Tehát muszáj a saját egészségünk, egyébként is a pszichés és fizikai jólétünk érdekében, hogy kiálljunk magunkért. És ez nem azt jelenti, hogy ellent mondunk egy diagnózisnak, hanem azt, hogy igenis elvárjuk azt, hogy teljes körű kivizsgáláson és megfelelő terápiában részesülhessünk.
Mostanság nagyon közkedvelt közlési forma a webinár, a webinárok, mert hogy egyszerre ugye sok érintettet lehet elérni hasznos információkkal. Te is ezt választottad, több ilyet is tartottál már. Melyek voltak a témák, mikor lesz a következő, és mik a visszajelzés?
Hát a webinárt azért szeretjük nagyon egyébként, mert nekünk például határon túlról is érkeznek nők, akik segítséget igényelnek a tünetei kezelésében, és személyes jelenléttel nagyon nehéz elérni akár a határon túlon élőket, vagy akár azokat az embereket, akik az adott lakhelyükön élve ugye nem tudják azt megtenni, hogy személyes találkozókra utazgatnak, akár Pestre, akár vidéki nagyvárosokba. Tehát az online jelenléttel azért nagy tömeget el tudunk érni. Az én webináromon 1204 fő volt egyébként a legtöbb, aki eddig jelen volt, tehát ez is mutatja, hogy mekkora az igény arra, hogy tudást szívjunk magunkba, illetve mekkora nagy az igény arra, hogy konkrét segítséget is kapjunk. Úgyhogy a témák között a tünetek csökkenése az, amely vezet, tehát folyamatosan kérünk be információkat a tünetekről, és megpróbáljuk ezeket az alkalmakat úgy kialakítani, hogy a nőket leginkább érintő tünetek taglalását ugye meg tudjuk tenni, és ezekre tudjunk válaszokat adni, tehát a tünetek csökkentése és megszüntetése egyébként a hot topic, ha lehet így fogalmazni, tehát erre van a legnagyobb igény, és ősztől pedig olyan webinárokat fogunk indítani, ahol egy-egy orvos, tréner, témaszakértő jelenlétében tematizált problémákra, témákra fogunk válaszokat adni. Tehát téma lesz a munkavilága, a pszichés helyzet, téma lesz az étkezés, a mozgás, egyáltalán az életmódunkhoz kapcsolódó minden olyan kérdés, amely ugye ilyenkor a menopauzában a hormonális védettség megszűnésének hatására, mint veszélyfaktor belép az életünkbe. Kritikus tényező ugye a kritikus betegségek megjelenése, tehát az ezek elkerülése szintén egy nagyon kedvelt téma, és úgy látom, hogy egyre nagyobb iránt az érdeklődés, úgyhogy ezekre mindenképpen fókuszálni fogunk köztől.
Ezekről pedig majd hírt adunk itt a Csillagpont Rádióban, közben pedig a Hello Climax program honlapját megnyitottam, ahol Hello Climax történetekkel is lehet találkozni, hölgyek tollából, megírásából, és szerintem ezek is nagyon tanulságosak, és talán sikerül az érintett hölgyeknek ilyen módon könnyebben eljutni hozzátok a szakértőitekhez.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a női változókor és a depresszió összefüggéseiről kérdeztek Kok Máriát, a Hello Climax orvosi program alapítóját, menopauza kutatót, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Everybody knows.